Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Műsorunkban Wortmann Ádámmal Varga Dávid beszélget.
Üdvözlöm a Romanomare rádió hallgatóit és vendégemet, Wortmann Ádámot, a négy gyerekes édesapát. Szeretettel üdvözöllek, Ádám.
Szia!
Megkérnélek, hogy olvasd fel nekünk az igét, amit hoztál.
Ez Pálnak az efeziusiakhoz írt levelének a 4. fejezet 32. verse. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek. Azért választottam ezt az igét, mert ez nekem alapvetően a megbocsátásról szól. Hogyha nem a Károli féle fordítást nézem, akkor ebben azt hiszem a másikban a megbocsátás is szerepel. És rendre azon kapom magamat, hogy apróbb vagy nagyobb dolgok is tud zökkenteni a béketűrésemből. Ezek általában mind valamelyik másik embertársamnak a viselkedéséhez kapcsolódó vagy kapcsolható történések. A leggyakrabban nyilván azokkal fordul elő, akiket a legjobban szeretek, tehát a családommal, akár a feleségemmel, akár a gyermekeimmel, akár a tágabb családdal, akár a nagyon jó barátaimmal, és észreveszem magamon, hogy egy-egy olyan viselkedés, amiről úgy érzem, hogy engem már régóta bosszant, az minél gyakrabban fordul elő, annál jobban tud zavarni. És észrevettem magamon, hogy hajlamos vagyok ilyenkor a szívemben elkezdeni haragot táplálni a másik iránt, hogy na most megint mit tudom én, miért nem pakol el maga után, miért ugyanúgy szól, ahogy tudja, hogy nem szeretem. Nem tudom én, miért oda tesz egy holmit, ahova nem szeretem, miért úgy csinál egy dolgot, ami engem bosszant, és rá kellett jöjjek ezeknél az alkalmaknál, szinte kivétel nélkül mindig, hogy szó sincs arról, hogy a másik ember tudatosan akarna nekem rosszat, hanem csak annyi, vagy valami nem úgy történik, ahogy én szeretném, és maga ez a helyzet bosszant. Mégis, hogyha nem tudatosítom magamba, hogy a megbocsátás az pont az, hogy szétválasztom az eseményt, attól az embertől, aki elkövette. És feltételezem róla, hogy ő jó szándékkal csinál valamit, még akkor is, ha sokat gyára teszi, és bosszant vele. Vagy egyszerűen csak puszta feledékenységből, vagy mert neki más a fontos, nem jut eszébe az, hogy amit éppen csinál az engem, hogy bosszant. Tehát, hogyha szét tudom választani magától a tettől, akkor már tudok nem haragudni rá, ami az első lépés ahhoz, hogy megbocsássak. Illetve, hogyha apró dolgokról van szó, akkor ez elég is ehhez, hogy elmosolyodjak az egészen, és megbocsássak, és azt érzem, hogy az Isten is rengetegszer megbocsát nekem naponta, mert ahogy a gyónásokban is szoktuk mondani, ugye, hogy a gondolatok, a szavak, a tettek, meg a mulasztások, rengeteg mindennel meg tudom őt bántani azzal is, hogyha olyanokon gondolkodom hosszasabban, amin marhára nem kéne, mert biztos, hogy nem a jó felé visz, vagy éppen nem a szeretetet gyakorlom vele, ha rest vagyok a szeretetet gyakorolni lustaságból, kényelemből, vagy mert éppen valami olyan kísértésért, hogy valami számomra fontosabb abban az adott pillanatban, mint mondjuk a másik embernek segíteni. Ezek mind olyan dolgok, ami után az Isten rendre megbocsát, és ebből az igéből azt veszem ki, hogy ez a dolgom nekem is.
Mesélj az életedről, gyerekkorodról, családodról, szüleidről.
Édesapám most már egy közel másfél éve meghalt. 66 évesen egyébként egy közgazdász úriember volt, akinek én voltam az első fia, és egyébként ketten vagyunk az öcsémmel. Anyukám még ma is él, az öcsém rendőrnyomozóként dolgozik. Van 3 gyermek, nekem 4. Én főfoglalkozást tekintve egy saját vállalkozásban dolgozom, egy informatikai cégbe. Egyébként meg, amit mondjuk így igazán hivatásomnak érzem, az a főállású kereszténynek lenni. Találtam is ehhez, mondjuk így, hogy szinteret lelkiségi mozgalmakban is, meg a hétköznapi életben is. Én felnőtt megtérő vagyok a feleségemmel együtt. Én 2007 őszén vettem részt először egy lelkiségi mozgalmon, ennek Kurzilló a neve. Ugyanaz a Székely János püspök ennek a vezetője, aki itt a Mária Rádióban is egyházi oldalról ugye fölkarolt ezt a dolgot, vagy ma is támogatja, vagy aki a cigánypasztorációért is felel. Ez a kurzió, ez egy egyszer elvégeztető, 3 napos, én úgy szoktam mondani, egy szuperintenzív ott lét, ahol kora reggeltől késő estig imádkozunk, előadásokat hallgatunk, tanúságtételeket hallgatunk, papoknak és magánembereknek, civileknek a tanúságtételeit, valamint kis csoportos beszélgetésben dolgozzuk fel a, a hallottakat. Ez a három nap, amikor én ezt Mária Pócson elvégeztem, engem mondjuk így, hogy teljes egészében egyenesbe állította. A keresésből bizonyosság lett, és én azt követően, következő húsvétkor meg is keresztelkedtem. Ami az én életemben azért különleges, mert én egyébként húsvétkor születtem, úgyhogy a 33. születésnapomra esett a megkeresztelésem, amit én egy külön áldásként fogok fel, és azóta is. Ha csak erre gondolok, mindig meghatódom meg. Meg nagyon nagy hála van a szívemben. Szóval ez a kurzívos mozgalom, ahol én először meghívottként vettem részt, ez az, amiben ma is aktívan dolgozom. Most már én már főszervezőként, mind a civil világban, mind pedig a börtönökben. 2015 óta több hazai büntetésvégrehajtási intézménybe is tudtunk már ilyen kurziót tartani. Elsősorban férfiaknak, de már női börtönben Kalocsán is volt ilyen. És az a csodálatos ebben, hogy ugyanolyan nagy áldások kísérik a benti munkát, mint a kintit. A fogvatartottak számára még inkább, hogy is mondjam, gyomorba vágó az a fajta váratlan, feltétel nélküli és töménytelen szeretet, amit megtapasztalnak ez alatt a három nap alatt, már egyszerűen azáltal, hogy ráébrednek arra, hogy civil emberek arra szántak hosszú hónapokat, hogy felkészüljenek arra a három napra, amikor hozzájuk látogatnak. Saját költségükön ezt az egészet előkészítve, ezt a három napot végig gondolva, rengeteget tanulva rá, rengeteget írva rá, és rengeteget imádkozva rá, azért, hogy abban a három napban ott ők, annak a 10-15-20 résztvevőnek valóban a megtestesült Krisztus tudjanak lenni. Tudom, hogy ez túlzóan hangzik, de valahol mégis ez a fő feladat, hogy eszközei legyünk az Úristennek, és mi legyünk a karjai, akik megölelik, mi legyünk a tekintete, aki királyuk figyel, mi legyünk a fül, aki meghallgatja őket, mi legyünk a szív, aki együtt érez velük. Ezeket tudjuk szavakba is kifejezni, ölelésbe is kifejezni, együttlétbe is kifejezni, közös imádságba is kifejezni, és azt ugye szintén a Bibliában van, hogy minden jó dolog a gyümölcséről ismerszik meg. Az a csodálatos ebben a lelkiségi mozgalomban is, mint azt gondolom, hogy a legtöbb keresztény lelkiségi mozgalomban, hogy rengeteg embernek ez valós segítség, vagy egy visszatérés az Istenhez, vagy egy rátalálás az Istenhez. És nekem az a tapasztalatom, hogy sokak közülük végleg erőt kapnak ahhoz, hogy innentől kezdve már Krisztussal éljenek. És igazából ezért dolgozunk, hogy ha mindent nem is tudunk megtenni, mindig tegyünk valamit.
Volt-e olyan ember a börtönben, aki felnézett rád, hogy neked ekkora hited van, és hogy felnőtt megtérő vagy? Mert gondolom tudták ők.
Igen,
is,
hát én is szoktam tanúságtételeket tenni minden kurzió alkalmával. Kimondottan a felnőtt megtérésemmel kapcsolatban nem tapasztaltam olyat, hogy valaki így azt mondta, hogy felnéz rám. Viszont nekünk örökbefogadottak a gyermekeink, és a négy gyermekünkből három biztos, de lehet, hogy mind a négy cigány származású. Így ezt azért nem tudjuk ilyen biztosan, mert hogy a vér szerinti szülőket nem ismerjük. Csak egy esetben a legkisebb fiunkat tudtuk kórházból hazahozni, úgyhogy a szülőanya mondott le a javunkra. De amikor ezt a történetet hosszabban mesélem el, hogy az hogy zajlott, hogy mi hogy vártunk gyermekre, hogy nem jött össze a vér szerinti gyermek, és párhuzamosan, hogy indítottuk el az örökbefogadást, aztán hogyan alakult úgy, hogy nekünk négy gyermekünk lett, ez az a történet, ami nagyon sokakat meg szokott érinteni. És a tapasztalat az pont a börtönben, hogy a börtönben ülő cigánytesóknak a legnagyobb része ezt követően nagy örömmel jön oda hozzám kifejezni a tiszteletét. Most, hogy ez felnézése vagy sem, azt nem tudom. De hogy egy őszinte szeretet nyilvánítás, az biztos.
Ahogy hallottam, jó főnök vagy. Hogy látod, hogy akik a te vállalkozásod alkalmazottokban vannak, hogy néznek rád? Főnökként, barátként?
A munkahelyen elsősorban vezető szeretnék lenni, nem pedig főnök. Nálam erősen szétválik ez a két fogalom. Háborús hasonlatból élve azt szoktam mondani, hogy a főnök az, aki azt mondja, egy csatán ágy előre, és ő ott marad a hegytető, még a hadsereg az pedig leront a völgybe megküzdeni a másik csapattal, a vezető pedig azt mondja, hogy utánam. Én nagyon ügyelek arra, hogy a nálunk dolgozó kollégák elsősorban örömmel jöjjenek be dolgozni, mert úgy érezzék, hogy ezen a munkahelyen egy igazi szeretett közösségben lehetnek, ahol barátok vannak, ahol jó lenni, és akikkel jó együtt szinte bármit csinálni. Tehát ez a legfontosabb. Más kérdés, hogy ez egy üzleti vállalkozás, tehát nem megengedhető, hogy csak úgy lézengjünk, tehát nyilván céllal és feladattal vagyunk ott, de ezt a kettőt összepárosítjuk, és nem előzheti meg az anyagiak, hogy mondjam, hajszolása, vagy mindenáron való anyagi célok elérése azt, hogy az emberek hogy érzik magukat a bőrükben. És az az érdekes, hogy minél inkább sikerül az emberi egyéni célokat előtérbe helyezni, azt az egészet egy ilyen közös cél alárendelni, annál inkább jönnek az eredményességi mutatók is a vállalat életében, mert hogy a kollégáknak el kell odáig jutniuk, hogy szívesen csinálják azt, amilyen pozícióban vannak. Ehhez elengedhetetlen, hogy elhiggyék magukról, hogy ők erre képesek. Tehát az az ember, aki egy olyan feladatot lát el, amit maga sem hisz el, hogy igazából jól tudja csinálni, ennek sosem lesz olyan eredménye, mint hogyha ezt elhiszi magáról. Ha elhiszi magáról, akkor a következő vezetői feladatom az, hogy akarja is végezni ezt a feladatot. Tehát itt jön a motiváció, és itt megint elsősorban nem az anyagiakról van szó, hanem arról, hogy ő hogy van. Mind a munkahelyén, de elsősorban úgy összességében emberként. Én nagyon sok energiát fordítok rá a saját időmből arra, hogy a kollégáimat kísérjem. Egyéni beszélgetésekben és kis csoportos beszélgetésekben és egy-egy 5 percekben, egy-egy közös ebédben, egy kávé mellett kiülve megtudjam róluk, hogy éppen hogy vannak, milyen gondokkal küzdenek, mik foglalkoztatják őket, és abban segítsem őket, hogy a saját problémáikkal meg tudjanak küzdeni, mert aki a magánéletében képes megvívni a saját csatáit, aki a magánéletében ráébred arra, hogy a rajta lévő kereszt akármilyen fájdalmas, meg nehéz, de egy olyan kereszt, ami elhordozható, hogyha ő tud és akar segítséget elfogadni, meg rájön arra, hogy benne milyen erők rejlenek, meg hát nem mindenki hívő nálunk, tehát oda mondjuk így a keresztény gondolkodást nem tudom ennyire direktbe bevinni, de nyilván én mindig elmondom, már csak, hogy saját hitelességemet is hogy magam előtt megtartsam, meg tükörbe tudjak nézni, hogy nekem nagyon sokat ad az Isten hit, és el is mondom, hogy én hogy gondolkodom, de hogy igenis, hogy van egy olyan erő, amibe lehet hinni, és mindenki tudja, hogy mi az, hogy remény. És nehéz egész pontosan megfogalmazni, amikor elkezdünk pozitívan gondolkodni, elkezdünk reménykedni, anélkül, hogy kimondanánk az Istent, mégis valahogy elkezd jobban alakulni az életünk, milyen érdekes, és nehezen megmagyarázható Isten hit nélkül, hogy ez mi a búbánat, hanem az. Na, én most nem kezdem el őket gyomorszájon evangelizálni, hogy akkor ezt értsétek meg. Viszont nagyon nagy segítség nekik már eleve az, hogy próbálok olyan szeretettel rájuk figyelni, ahogy keresztényként is odafigyelek egy emberre. Tehát ha a kollégáim elhiszik magukról, hogy ők alkalmasak, jók egy feladat elvégzésére, ha akarják is csinálni, akkor ott jön a harmadik, hogy akkor fogjanak is bele. Akkor viszont ne legyen halogatás, ha nem csinálják. És nézzük meg azt, hogy mindenki tudja-e, és végzi a feladatát úgy, ahogy kell, és ha nem, akkor pedig, ami még egy fontos szemlélet nálunk, hogyha valaki valamit nem jól csinál, akkor az nyilván azért van, mert valamit nem pontosan és jól adtunk el. Tehát megvan az az alapbeállítódás nálunk, és azt gondolom, hogy nagyon sokaknál egyébként a világban, hogy az emberek tudatosan nem akarnak rosszat. És ha egy rendszer elfogadja, hogy a hibázás az a tanulási folyamat része, semmi több, tehát nincs szégyellivaló benne, a hibákat nem takargatni kell, hanem elmondani, mert akkor közösen tudjuk befoltozni a hajónkat, és utána még kevesebb helyen jön be a víz, akkor jobban halad a hajó, akkor az emberek bátrabban neveznek. Ahhoz pedig, hogy húzzanak, ahhoz kellenek ezek az egyéni beszélgetések, meg az odafigyelések, meg ahhoz is, hogy egyfelé húzzunk, mert az se jól van, aki a másik irányba nevez.
Azt mondod nekem, hogy akkor a kollégáid közt ilyen barátság van, ilyen egy kis közösségként.
Hát úgy mondják a kollégáim, hogy meg a régi kollégák is, akik tőlünk ilyen-olyanokból elmentek, hogy a cégünkre úgy gondolnak, mint egy családra. 24-5 ember dolgozik most nálunk, tehát ez egy ilyen 25 fős kis közösség.
És próbáld őket arra az irányra vezetni, hogy megtalálják az Istent?
Próbálom. Ez a jó szó rá. Én minden helyzetben, amikor lehetőségem van rá, akkor kérem az Istent, hogy na most mondja meg, hogy éppen mivel segítem mondjuk a még kereső kollégáimat abba, hogy közelebb jussanak hozzá. Azzal, hogy róla beszélek, vagy azzal, hogy éppen hallgatok. Azzal, hogy egy könyvet ajánlok, amit elolvasnak, és nyilvánvalóan olyan könyv lesz, ami segít nekik, vagy azzal, ha az életemről mesélek valamit. Tehát ez mindig más és más, erre nincsenek tuti receptek.
Mesélj magadról, hogy te napközben mit csinálsz. Úgy általában úgy mit csinálsz, hogy nem most a munka, csak aha, úgy te, mint ember.
Hogyan telik egy napom? Hát reggel 6 óra körül szoktam kelni hétköznapokon, egyébként hétvégén is, most, hogy már van újra kutyánk, viszem sétálni a feleségemmel, ez a mi közös időnk, aztán ahogy visszatérünk, akkor kávét el. Rájöttünk arra, hogy a kapcsolatunknak nagyon jót tesz, hogyha minden nap tudunk egymásra minőségidőt szánni, és ezt a 20-30 percet, ez könnyebb a reggelből kicsípni, hogyha legyőzve a lustaságunkat, azt mondjuk, hogy fél órával, egy órával korábban kerünk, de akkor az a mi időnk, úgyhogy ezt elkezdtük bevezetni most már. Azóta, hogy a kutya van, a kutya nagyon sok szempontból a szülőket is rendszerességre neveli, nem csak a gyerekeket. Úgyhogy így indul a nap, aztán attól függ, hogy iskola idő van, vagy most nyári szünet, a gyerekeket pátyolgatjuk iskolába küldéssel, vagy éppen ilyen-olyan nyári foglalkozások táborra küldéssel. Aztán mi elmegyünk a feleségemmel dolgozni, és a délutánok pedig sokféleképpen telnek, mert mondtam, hogy én azzal, hogy a kurzióban viszonylag aktívan részt veszek, ezzel elég sok feladat jár. Tehát most is előkészítjük már a jövő maracskai kurziót, de egy ilyen kurzió van, azt is vállaljuk, hogy rendszeresen visszajárunk. Tehát például most szombaton megyek majd a havi rendszeres ilyen délelőtti keresztény ima foglalkozásra a maracskai börtönbe, amit most a januári csapatból én fogok levezényelni. Ennek az előkészítésén is dolgoztam. Aztán hét vagy szerdán már mondjuk a szeptemberben lévő miskolci fiatalkorúak börtönébe tartandó kurziót készítjük el, ami nagyon izgalmas, ez ott lesz az első fiatalkorú bűnözők. Nem is foglalkozott még tudtommal nagyon senki célzottan, kimondottan börtönbe, kimondottan a 10-20 éveseknek ilyen célzott lelki gyakorlattal. Én még nem hallottam róla se kurzióba, se mással. Izgalmas terep, komoly kihívásokkal, de azt gondolom, hogy ha jó Isten odáig már eljuttatott, hogy ez legyen, meg erre megkaptuk az áment a börtönparancsnokság, meg az országos parancsnokság részéről is, akkor ez azért van, mert itt is valószínűleg lesznek gyümölcsök. Ahogyan, azt nem tudom, mi tényleg csak eszközök leszünk.
Isten majd hozza úgyis.
Isten majd hozza nyilván mindig, amit éppen tenni kell azért, hogy olyan gyümölcs legyen, amit ő szeretne látni. Úgyhogy ezekkel elég sok idő elmegy, és akkor még a helyi közösségi élet szervezése is valamilyen szinten kitölti a napjaimat, tehát vannak keresztény kis csoportos foglalkozások, ahova járok heti rendszerességgel, két vagy akár három helyre is, hogy ezek is így fixen elvisznek napokat, és akkor ehhez jön a bármi egyéb barátcsalád, otthoni pihenés. De azért ezek így elég sűrűek.
Akkor elég foglalt ember vagy.
Igen, viszonylag sűrű a naptáram, igen, így két-három hétre előre.
Mesélj a gyerekeidről.
8 és 18 év közötti a négy gyermekünk, a legnagyobb fiunk, a Berci fiunk, ő most töltöttem a 18. életévét, szakács lett, már túl van a gyakorlati vizsgán, és egy olyan hónapon belül főállású alkalmazottként fog már dolgozni abba az étteremben, ahol eddig a gyakorlati idejét töltötte Budapesten. Úgyhogy innen éppen oda sietek majd hozzá, hogy albérletet tudjunk nézni neki itt Pesten, viszonylag közel a leendő munkahelyéhez, mert hogy mi egyeken ahol lakunk, oda a tömegközlekedés esténként eléggé gyatra, nem tudna konkrétan hazajárni a srác. Egy esti vacsoráztatás után, mire ő elpakol a konyhába, meg mindent megcsinál, 11 óra van, fél 12, addigra már a távolsági busznak csak hátulról tud integetni. Úgyhogy ő így kezd kirepülni, szép lassan. Ennek az első nagy lépése lesz az, hogy mondom, egy olyan 3-4 héten belül valószínűleg elköltözik otthonról. Nyilván ez kezdetben valószínűleg úgy lesz, hogy a hétköznapokat ott tölti, hétvégére meg hazajön, mert nem akarja az üres lakást nézni, meg a plafont. Meg jó fog jönni neki, hogy otthon kaja van, és nem magának kell megvenni. Aztán a későbbieket majd meglátjuk. Bízom benne, hogy talál meg magának egy tündér szép aranyos lánykát, akivel majd jól összeházasodnak, meg gyermekeik lesznek. De így a mai napról nézve ezeket a dolgokat még távolinak tűnnek, tehát maradjunk abban, hogy ő most tényleg csak a fészek szélén áll, és az első száncsapásokat próbálgatja, hogy akkor röpüljön. Az öccse, ő 10. osztályos gimnazista, a Misi fiunk, hát 2 éve van még az érettségig, nyári munkát keres éppen, ebben próbálok neki segíteni, remélem, hogy össze is fog jönni hamarosan. Fontosnak tartom mindkét fiú életében, hogy megtapasztalják a fizikai munkát is. Sok előnye van. Egyrészt azt gondolom, hogy a pénzt sokkal jobban a helyén tudják kezelni, hogyha látják, hogy képesítések nélkül csak azzal, ami fizikai erőjük van, hogyan képesek megélni, vagy mi lenne, ha úgy lennének, tehát egy-egy ilyen munkakör ebbe segít. Másodszorban, amit még fontosabbnak tartok, találkozhatnak olyan emberekkel, akikkel a jó mód miatt, meg az iskolázottság miatt nem biztos, hogy olyan sűrűn vegyülnének, azok az emberekkel, akik nem képesek ebből a szintből kitörni, mert olyan családi hátterük van, vagy éppen a háttér hiánya, meg az iskoláztatás hiánya, meg még aki tudja, milyen tragédiák sorozata, amik az életüket eddig kísérték, juttatták őket oda, hogy fizikai, mondjuk kisegítő munkát kelljen végezzenek, akár egy építkezésen, akár egy étterem konyhájában, mondjuk a mosogató szekcióban. És ezektől az emberektől nagyon sok mindent lehet tanulni az életről, a fájdalmakról, egyebekről, arról, hogy a hatalmi filmet idézném, akkor nem minden habos torta, vagy az élet nem habos torta. És hogy vannak dolgok, amit nem tudunk változtatni. Mások életében olyan nehézségek, amiket helyettük se tudunk hordozni, megváltoztatni se tudjuk, viszont fontos, hogy tudjunk róla, hogy mások így élnek. Segít az érzékenységbe, segít jobban szeretni, segít kevésbé ítélkezni. Ezekre szerintem minden embernek szüksége van, és én, hogy mondjam, pedagógiai módszerként is azt gondolom, hogy a fiataloknak kiemelten fontos lenne mindenkinek, hogy így módon találkozzanak teljesen más élethelyzetben lévőkkel, és elsősorban szegénységben, mély szegénységben élőkkel. Úgyhogy Misi fiam most épp nyári munkát keres, és ami ilyesmit fog találni, mert ugye ezek jöhetnek szóba egy gimnazistánál, az sok ajándékot fog neki adni, azon túl, hogy fizikailag is megerősödik, hogyha valami építőipari dologba, vagy kertészeti dologba fog, és úgy tűnik, hogy ilyesmi van a látóhatáron. Van a lila lányom, aki 7. osztályos, tehát ő szeptembertől 8-os, most jön ugye az, hogy akkor milyen középiskolába megyünk. Ő ezelőtt áll, ebben igyekszünk őt támogatni, hogy megvalósulhasson az is, amit a szülők szeretnének, hogy azért a világnézet az ne legyen mindegy, találjunk neki egy keresztény iskolát, de legyen olyan iskola, ahol ő is megtalálja azt a közösséget, azt a, hogy is mondjam, légkört, ami számára fontos, mind a kortársak, mind a pedagógusok részére. És akkor van a legkisebb csemeténk, a Palika kisfiunk, aki most volt első osztályos. Hát ő még távol áll az önállósodástól, már egy elég nagy önérvényesítő képességgel megáldott legényke, akár csak a három nagyobbik testvére. Vele egyelőre még sokkal szorosabb a kapcsolat, mint a nagyobbakkal, akik éppen a láncokat próbálják lerángatni magukról, és azt érezni, hogy a szabadság az a minden. És el otthonról csak akkor visszajönni, hogyha aludni akarok, enni kérek, vagy pénzt kérek, vagy éppen valami olyan klassz szórakozós program van, amin szívesen részt vesznek. De hát ez egy életkori sajátosság. A kisfiunk ettől még távol van. A nagyok meg már benne, a legnagyobb meg már éppen ebből is kirepülőben. Úgyhogy pár éven belül valószínűleg úgy leszünk, hogy a három nagy gyerekünk már nagyon önálló lesz, és akkor lesz egy-egyke kisfiunk. Aztán berendezkedünk arra, hogy ilyen a nagy családból három gyerekes kis család vagyunk.
Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és meséltél gyerekeidről, magadról. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Beszélgettem Wortmann Ádámmal, a Kurzió munkatársa és 4 gyermekes édesapával. Varga Dávid voltam.
Műsorunkban Wortmann Ádámmal Varga Dávid beszélgetett. A lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.